that's why it'd be fun.
Well, no.
Yes, that's good.
És aztán ez akkor kettő ének lesz még, jó? Úgyhogy akkor még egyet lehet.
Szeretném megkérdezni a Sacitól, hogy benne van az, hogy idegen földről. Mert ez a Rút könyvéhez
ez bennem volt, de mondom, ezt nem fogom kérni, mert biztos nincs benne rajta. Úgyhogy kerestem más.
Elvezeti valaki ezt az éneket? Igen, jó.
Így van, segíts!
Próbálom.
Így van, és aztán bekapcsolódott. És már itt van a Berci, és ő ismered, ugye? Segíts!
Tudom, az Úrnak terve van velem. Thank you. Drága mennyatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel vagyunk most a te színed előtt, és köszönjük, amikor a szívünkre akarod helyezni azt, hogy neked terved van az életünkkel. Bocsáss meg, amikor sokáig nem voltunk kíváncsiak a te tervedre, de köszönjük, hogy ez nem változtatta meg ezt a tervet. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te eljössz, hogy elmondd nekünk a te tervedet. Köszönjük, hogy te vagy az, aki meg tudsz őrizni, te vagy az, aki vissza tudsz hozni. Te vagy az, aki meg tudsz szólítani, meg tudsz találni, és meg tudsz őrizni. Urunk, így könyörgünk, hogy te munkálkodj a veszélyek esetén is, a betegségben is, a magas vérnyomásnál is, és kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki kézben tartod az életünket. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy nem emberi kézben van, hanem a tiédben. Köszönjük, Urunk, azt, hogy nálad biztos helyen vagyunk. Így kérünk, Urunk, hogy szólj ma hozzánk ezen a délelőtti alkalmon is. Találj meg minket abban, amiben vagyunk, úgy, ahogy vagyunk, hogy a bennünk lévő mindenség az előtte tudjon lecsendesedni, változni, átalakulni, vagy éppen eltűnni a te jelenlétedben. Így kérjük a te tisztogató kegyelmedet, szeretetedet. Így kérjük, hogy hajolj le hozzánk, és hadd tudjunk most a szemedbe nézni. Urunk, köszönjük neked azt, hogy te hoztál minket ide. Te készítetted el ezt az alkalmat is, és minden egyes alkalmat, ahol megszólalsz. Add, Urunk, hogy legyen halló fülünk, látó szemünk, benned elrejtett szívünk és életünk, és engedelmes életünk. Köszönjük neked, Urunk, kérjük, hogy szent lelkeddel munkálkodj mindannyiunkban külön-külön. Amen. Tehát úgy, ahogy a kijelölt részben is olvastuk, Rút könyvének a második fejezetét fogjuk ma tanulmányozni, és ezt szeretném most felolvasni. Egy olyan kis megjegyzéssel, ezt a rétegek már tudják, hogy én még szeretném hozzáolvasni az előző fejezetnek az utolsó versét is. Tehát az első fejezet 22. versét olvasom, és hozzá az egész második fejezetet az új fordítás szerint. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye, a moábi Rút is Moab mezejéről. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Volt Naominak a férje után egy rokona, név szerint Boáz, egy jómódú ember az Elimelek nemzetségéből. Azt mondta egyszer a moábi Rút Naominak, hadd menjek ki a mezőre kalász szedni valaki után, akinek megnyerem a jó indulatát. Naomi ezt felelte neki, eredj, leányom. El is ment, és kiérve a mezőre szedegetett az aratók után. Történetesen az Elimelek nemzetségéből származó Boáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Boáz is Betlehemből, és azt mondta az aratóknak, az Úr legyen veletek. Azok így feleltek neki, áldjon meg az Úr. Majd ezt mondta Boáz annak a legénynek, aki az aratók felügyelője volt, ki ez a fiatalasszony? A legény az aratók felügyelője ezt felelte, az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Moab mezejéről. Azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig, alig pihent egy keveset. Ekkor azt mondta Boáz Rútnak, hallgass ide, leányom, ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényekhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Rút arcra borult, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok? Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél férjed halála után. Hogyan hagytad el apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem is ismertél? Fizessen meg tetteidért az Úr. Legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta. Milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és szívesen beszéltél szolgáddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Az evés idején azt mondta neki Boáz, jöjj közelebb, egyél kenyeret, és mársd falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé. Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony pedig evett, jól lakott, sőt még hagyott is. Azután fölkelt tovább szedegetni. Boáz pedig megparancsolta szolgáinak, hadd szedegessen a kévék között is, és ne pirongassátok. Sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szítjátok. Így szedegedett a mezőn egész estig. Amikor kicsépelte, amit szedegetett, majdnem egy vékára való árpa lett. Fölvette és hazament a városba. Megmutatta az anyósának, amit szedegetett. Azután elővette és odaadta neki azt is, amit meghagyott, amikor jól lakott. Akkor ezt kérdezte tőle az anyósa, hol szedegettél és hol dolgoztál ma? Áldott legyen, aki a pártfogásába vett. Ő megmondta az anyósának, hogy kinél dolgozott, és ezt mondta, Boáz a neve annak a férfinak, akinél ma dolgoztam. Ekkor azt mondta Naomi a menyének, áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Azután azt mondta neki Naomi, hozzánk tartozó ez az ember, közeli rokonaink közül való. A moábi Rút ezt mondta, még azt is mondta nekem, hogy járjak a szolgái nyomában, még csak be nem fejezik az aratást. Naomi ezt mondta menyének Rútnak, jól teszed, leányom, ha az ő szolgálóival jársz, akkor nem bántanak más mezőn. Ruth tehát Boáz szolgálóinak a nyomában járva szedegetett, amíg be nem fejeződött az árpa és búza aratása, de az anyósánál lakott. Kedves testvéreim, nekem egy kicsit furcsa, csak ebből a részből magyarázni a történetet, mert többnyire az első fejezet az, amit úgy nagyon kiszoktunk emelni, meg szét szoktunk részleteire szedni, ahogy az történt is itt az elmúlt napokban is alkalmakon, és hát mára viszont csak ez a második fejezet van kijelölve. Akik hétfőn és tegnap is itt voltak, együtt gondolkodhattak az előzményekről, aminek az lett a következménye, hogy egy Betlehemből származó család idegen ország, idegen népe között találja meg a boldogulását, mert félelmében elhagyja a kenyérházát, tehát Betlehemet, ahol nem volt kenyér. Lehet idegen kenyeret enni, de nem biztos, hogy tápláló lesz, vagy éppen lehet, hogy könnyáztatta lesz. Elimelek és családja Moáb mezeire költözött, és fokozatosan élték át az új helyzeteket, mert végre volt kenyér. De aztán egyre nehezebb és súlyosabb nélkül helyzetek keletkeztek. Szembesültek azzal, hogy kenyér ugyan van, csak a szeretteik fokozatosan haltak meg mellőlük. Először meghalt Elimelek. A két fiú ott vette feleségül az idegen asszonyokat, de később ők is meghaltak. És így ott maradt a három özvegyasszony, mondhatnám így, hogy még hatalmasabb nélkül állapotban, nincs állapotban. És amikor eltölt minket ez a nincs élethelyzet, akkor az nagyon le tudja húzni az embert. És még több nincsre kezd figyelni, mert ez sincs, az sincs, amaz sincs, és próbál újabb és újabb lehetőségeket találni, hogy hogyan lehetne pótolni azt, ami nincs. És azt olvastuk, hogy mintegy 10 esztendeig éltek ott Moáb földjén, és itt születik meg a döntés. Naomi haza vágyódik. Vissza az ígéret földjére. És az egyik menyével, Ruttal haza is jönnek. Ezért is olvastam fel azt az utolsó versét az első fejezetnek, mert akkor érkeznek meg, amikor valami kezdődik. Árpa-aratás kezdetén érkeznek meg. És ez úgy tűnhet, hogy ez egy olyan mellékes információ, hogy hát jó, hát ekkor. De valami kezdődik. És itt kapcsolódtunk be a második fejezetnek a történéseibe. Naomi végre otthon van. De ettől az a nincs és nélkül állapot nem szűnt meg. Ő hozta magával vissza azt a keserűséget, amit ott megszerzett Moab földjén. Mert a kenyér mellett keserűséget is szerzett. Megkeseredve jött haza. És ezt fel is vállalja. Nem álcázza azt, hogy jaj, hát most minden jó, mert mi ott jártunk, éppen keleten van, de azt akartam mondani, ott jártunk nyugaton, és akkor most már minden nagyon tökéletes. Ő felvállalja azt, hogy a családjával ment, és megkeseredve jött. De jött vele Ruth. És Ruth is lassan meg fogja találni az otthonát, majd itt, az ígéret földjén. Mert aki megtalálja az Urat, vagyis hát inkább így mondom, hogy akit az Úr megtalál, az a helyét is megtalálja az életben. Tehát Naomi a döntésében sokkal több mindent fejez ki, mint az, hogy emberileg hazavágyódik. Több történik ebben, mint egy asszonynak a keserűsége, vagy egy másiknak a hűsége. Abban a döntésben ott van az Isten keze. Mert az Úrnak terve van. Egy sokkal hatalmasabb terv és vezetés, ami átszövi az embereknek az életét és az emberi terveket is. És éppen ezért lehet meglátni ebben a mai részben ezt, hogy az Úrnak terve van. És ahogy olvastuk a részt, igyekeztem is úgy hangsúlyozni a bizonyos szavakat, úgy tűnhet, hogy a felolvasott részben mennyi véletlen egybeesés van. Mekkora szerencse, hogy úgy történnek a dolgok, ahogy történnek. Olyan jó lenne, ha nekünk nem ilyen látásunk lenne, és nem ilyen gondolataink lennének, hanem azt látnánk meg, hogy az Isten keze munkálkodik. És nem csak egy családnak az életében, hanem mindenütt. Mert az Isten keze mindenhova elér, mindenkihez elér, és az Úr keze munkálkodik. Minden részlettel. Már akkor is, amikor Elimelek egyik fia feleségül vette Rútot. Mert van egy terv, amelynek a betöltése majd sorra fog kerülni. De sem Elimelek, sem Naomi, sőt még maga Rút sem sejthetett ebből semmit. De akik bibliaolvasók vagyunk, és olvastuk már Jézus családfáját, tudhatjuk, hogy Isten terve fölötte áll a mi terveinknél, az ő útjai a mi utainknál. És a rendelt időben, a rendelt helyen majd betölti azt, amit ő eltervezett. De ahhoz nekünk azon az úton kell járni, ahol ez a terv megvalósulhat. Azon az úton, amelyen az Úr szeretne vezetni. És akkor áldásokkal is fogunk találkozni. És azért mondtam, hogy is, mert próbákkal és veszteségekkel is fogunk találkozni. Egyszerűen ez része a formálódásunknak. Néha a mélységekben sokkal jobban hall a fülünk, jobban nyílik meg a szívünk vagy a szemünk, és engedelmesebbé lesz az életünk. De ahogy az ínségeknek is volt vége, és megszűnt az éhínség, úgy testvéreim, a próbáknak is egy ponton eljön a vége. Mert azok sem az Úr tudta nélkül érnek minket. Annak is van rendelt ideje. Naomi hazament, Ruth vele ment, de még mindig abban az állapotban vannak, hogy nincs nélkül állapot, férj nélkül, fiaik nélkül. Hiszen azért kellett mennie Ruthnak szedegetni, hogy legyen élelmük, legyen mit enni. De olyan jó meglátni, hogy ez a messziről jött asszony, Ruth, felismeri azt, hogy hogyan tud az ő anyósa segítségére lenni. Nem azt mondja, jaj, hát én itt senkit nem ismerek, akkor én meg se szólalok, akkor én semmit nem teszek, akkor nem. Hanem megkérdezi, hogy ki mehet-e szedegetni. Gondoskodik. Gondoskodik az anyósáról. És nekünk ugyan a fejezet első verse elárulja azt, hogy Boáz egy jómódú ember, Elimelek nemzetségéből származik, tehát rokona volt Naomi férjének. Viszont Ruthnak senki nem mutatta be Boázt. Egyszerűen csak kiment egy mezőre szedegetni. És az van a fordításban, hogy történetesen pont Boáz földjére. Nem volt kitéve a névtábla, hogy Elimelek nemzetségéből származó Boáz földterülete. Nem volt nyilakkal kijelölve, hogy ide kell menni szedegetni. Bizonyára, hogy sok mező volt ott, de történetesen Ruth oda ment. És az a vágya, ami induláskor megfogalmazódott benne, hogy ő szeretne ott szedegetni, akinek megnyeri a jó indulatát, ez valóra vált. Mert nem csak, hogy történetesen ott szedegetett, hanem azt olvastuk, hogy és éppen akkor ment ki Boáz. És azért hangsúlyozom, mert nincs leírva az, hogy Naomi imádságos szívvel az Úr elé borulva helyezte az Úr kezébe Ruthot, hogy tökéletes legyen minden. Sőt, Ruth sem borult le minden egyes mezőnél megkérdezve, hogy Uram, ide jöjjek most, Uram, most ide jöjjek, vagy most egyszerűen ment. De nem lehet nem meglátni benne az Úr vezetését és rendezését. Van olyan, hogy még a szánkon sincs a szó, és az Úr válaszol. Úgy intézi, hogy aztán úgy visszanézve csak ámulunk, hogy ezt emberileg mi kitalálni biztos, hogy nem tudtuk volna jobban, még így se. De amikor ő tervezi, és ő viszi véghez, akkor az tökéletes. És engedi, hogy meglássuk az ő vezetését, az ő munkáját. És lehet erről majd beszélgetni a magyarázat után, mert bizonyára vannak ilyen megtapasztalásaink az Úrral, hogy én gondolok valamit, teszek valamit, és az Úr terve sokkal jobb annál, sokkal több annál, mint amennyi nekem ott az induláskor az eszembe jutott. És most egy kicsit hagyjuk ott Naomit, és hagyjuk ott Ruthot is, és nézzük meg Boázt. Nekem nagyon tetszett az ő magatartása. Azt tudjuk róla, hogy egy jómódú ember volt. Tehát megtehette volna, hogy csak így végigvágtáz a földek mellett, és megnézi, hogy mindenki azt csinálja, amiért fizeti. Vagy egyszerűen behívja az aratók felügyelőjét, hogy adja le a jelentést, a statisztikát az árpaszemekről, a kalászokról, a munkásokról, a munkaidőről, vagy bármi másról. De ő nem így tesz. Hanem ő kimegy a földekre. Kimegy azok közé, a munkások közé, és köszönti ezeket a munkásokat. Nem csak úgy magasról megvizsgálja, hogy mit tesznek, hanem azt mondja, az Úr legyen veletek. És azok azt felelték, hogy áldjon meg az Úr. Tehát nem súgtak, búgtak, meg kezdték el rejtegetni a saját maguk számára elrejtett kalászokat. Nem jöttek zavarba, mert jött a főnök, hanem visszaköszöntek, mert őket épp abban találta, ami a dolguk. Végezték a munkájukat, amire szerződtek, arattak. Abban találta őket a főnök, ami a feladatuk volt. Visszaköszöntek, üdvözölték a gazdát, áldjon meg az Úr. Ez nekem annyira tetszik. Nekünk ez már olyan bevett ez az áldás békesség, hogy néha úgy mondjuk, hogy nem is tudjuk, hogy mit kívánunk a másiknak. Főleg a választ, ugye, hogy Istené a dicsőség, és nem a miénk. De otthon gondolkodtam rajta, hogy úgy fogok bejönni, hogy hát, ha valaki komolyan vette a fölkérést, hogy el lehet olvasni az egész részeket már előre, hogy így fogok köszönni, hogy az Úr legyen veletek, és hogy hát, ha valaki visszaköszön az aratók szavával, vagy esetleg azzal, hogy és a te lelkeddel. Úgyhogy... Tehát, de aztán, mivel láttam, hogy itt egy kicsit mozgalmasabbak a történések, akkor ezt így mellőztem, de azért elmondtam a testvéreknek, hogy nekem tetszik ez a köszöntés, hogy az Úr legyen veletek, és áldjon meg az Úr. Mert ezzel valóban azt kívánjuk, hogy annak a másik embernek áldás szálljon az életére. És nagyon is szükség van arra, hogy amikor a sima, hétköznapi munkánkat végezzük, akkor abban is az Úr legyen velünk, és áldjon meg minket. Tehát visszatérve ide, amikor megérkezik Boáz, akkor nem azt mondja, hogy mi újság, megy a munka, vagy éppen kevesli az, hogy ezt már többet kellett volna itt már összeszedegetni, meg learatni, hanem mondjuk így, hogy az Úr nevében jön. Eljön, ő maga jön. És nekem itt egy olyan kép jött elő, hogy az Úr jön. A gazda jön. A nagybetűs gazda jön hozzánk. Hogy megtalálja az életünket abban, amiben vagyunk. Hogy lássa, hogy végezzük-e a munkánkat. Vagy éppen beleköszön abba, amilyen élethelyzetben vagyunk. Eljön ő maga hozzánk. Amikor valamilyen nagy ember érkezik, akkor mindig nagy előkészületek vannak egy egész államban. Most nem fogok nevezni, ki jön vagy ki nem jön, de nagy előkészületek vannak. Mennyire készülünk mi reggel, amikor hálát adunk azért, hogy felvirradt áldott szép napunk? Arra, hogy Uram, te jössz, te ma is jössz. És mennyire készülünk arra, hogy esetleg én megyek. Mert arra is készülni kell, hogy jön, de arra is, hogy én megyek. Boáz jön. Ő az a gazda, aki eljön és megszólítja a munkásokat. És ők nem jönnek zavarba. Nem tudom, hogy mi mennyire jönnénk zavarba, amikor szembes, vagy mennyire jövünk zavarba, amikor szembesülünk azzal, hogy a gazda, az Úr ránk köszön. És az csak egy dolog. De amikor megmutatja azt a szeretetet és azt a kegyelmet, amivel ránk köszön, mert így jön hozzánk. Addig, amíg tart a kegyelmi idő, úgy jön el hozzánk, hogy változhat az életünk. Hogy bár idegen földről jövünk, de megismerhetjük, mert ő jön el hozzánk, ő jött el hozzánk. Jézus maga jött el hozzánk erre a földre emberként, hogy megmutassa, hogy milyen az Atya szeretete. Hogy megmutassa, hogy milyen az Atya szíve. És Boáz is jön. És nem csak úgy jött, hanem észre is vette, hogy van ott egy új, idegen szedegető a munkások között. És rá is kérdez, hogy ki az. És az aratók felügyelője pedig tudja, hogy ki az. Mert jó az is, hogyha a gazda tudja, meg az is, hogyha az aratók felügyelője tudja, hogy kik vannak a keze alatt. És azt mondja, az a moábi fiatalasszony ő, aki Naomival jött meg Moáb mezejéről, azt kérte, hogy hadd szedegessen és gyűjtögessen a kévék között az aratók után. Így jött ide, és talpon van reggeltől mostanáig, alig pihent egy keveset. Kérte, hogy szedegethessen. Tehát engedéllyel végezte azt a munkát. Nem tolakodott oda, hanem kérte. És amit kért, azt végezte, dolgozott. És hogyan? Szívvel, lélekkel. Alig pihenve. És ekkor már Boáz Ruthhoz fordul, és azt mondja, hallgass ide, leányom. Így szólítja meg. Ne menj te más mezőre szedegetni, ne is menj innen máshová, hanem maradj csak a szolgáim nyomában. Legyen szemed a mezőn, ahol aratnak, és menj utánuk. Megparancsoltam a szolgáknak, hogy ne nyúljanak hozzád, és ha megszomjazol, menj az edényhez, és igyál abból, amiből a szolgák merítenek. Nagyon szép gesztus. Vagy több annál? Valaminek a kezdete? Boáz tudta, amikor megmondják, hogy kicsoda Ruth, hogy rokonok. Ruth nem. Ruth még szolgálónak sem tartja magát, és nagyon hálás, hogy idegenként ott lehet. És ne feledkezzünk meg a zsidó embereknek a hozzáállásáról az idegenek felé. Amikor megkérdezi, hogy ki ez, akkor mit mond róla? Az a moábi fiatalasszony, aki Moáb mezejéről jön. Tehát hangsúlyos az, hogy az az idegen. Nem azt mondja, hogy Naomi menye, hanem az, hogy Moábi. Megpecsételi őt az idegensége. És mi tudunk így megpecsételni. Szóban, gondolatban, bármi miatt. És amikor Boáz megszólítja, akkor nem azt mondja, hogy idegen, hanem azt mondja, leányom. Így szólítja meg őt. És Ruth arcra borul, és földig hajolt, és ezt mondta Boáznak, hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok. Ő is így látja magát, idegen. Pedig már mióta része volt annak a családnak? De idegen. Sokszor megtanuljuk az embereket úgy látni, magukat, ahogy mi látjuk őket. Idegen. És mekkora kegyelem az, hogy az Úr nem így lát minket, hogy idegen, elveszett. Hanem ő úgy jön, hogy megtaláltatottakká tegyen. Hogy nem csak úgy lát, hogy meghalt, de úgy is lát, hogy feltámadott. Eszköz az Úr kezében, választott eszköz, például Pál esetében, így látja az Úr. Milyen jó, hogy nem a mi szemünkkel néz, és nem a mi szemünkkel lát, hanem ő tudja, hogy kik vagyunk valójában. És Ruth megkapja a választ, hogy hogy nyerhette el ezt a jó indulatot. Akik látták, akik hallották, akik tudják, apróra elbeszélték, vagyis részletesen elbeszélték Boáznak, hogy kicsoda az a fiatalasszony. És Boáz erre is csak jó kívánsággal tud válaszolni. Fizessen meg tetteidért az Úr, legyen bőséges jutalmad az Úrtól, Izrael Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. És teszi mindezt jó indulattal, az élő Istenre mutatva. Amit Ruth meg is lát és beszél is róla. Elég volt ennyi, hogy megvigasztalódjon. Hogy megerősödjön, hogy ne legyen benne félelem, hogy az aratók belekötnek, vagy majd bántják őt. Legyen otthon, azon a földön, amelyen majd valóságosan is otthon lesz. Mert a második fejezet egy olyan szép kapocsal köti össze az elsőt és a harmadikat. De közben Ruth és Boáz életében az üdvtörténetet is. Nem csak számokat, nem csak fejezeteket. Mert valóban az élő Úr szárnyai alá kerül Ruthnak az élete. És valóra válik mindaz a fogadalma, amit mondott az anyósának, szó szerint. Sőt, itt ezt hagyom, mert az már a következő résznek a része, azt majd elmondja az, aki nem tudom, kivállalta, azt hagyjuk. Boáz azonban nem csak kiment megnézni, meg meglátni, meg megtudni, hanem azt is látjuk, hogy most kint a földeken furcsa, de asztal közösséget vállal a munkásokkal. Tehát leül velük étkezni. Ő kínálja meg Rútot is, hogy egyen, és ő elfogadja az ételt, és ami marad, azt pedig hazaviszi az anyósának. És ami érdekes, hogy nem elégedett meg az evés után azzal, hogy hát már ennyi van, hanem folytatja tovább a munkát. Addig dolgozott, amíg lehet. Azt írja az ige, azután fölkelt tovább szedegetni. Tehát nem bevágódott a főnöknél, és akkor majd protekciósan kap még pluszba, meg hát már volt arra a napra étel, már hazavihette volna, hanem dolgozott. Visszament dolgozni, és akkor Boáznak jön a következő parancsa, hadd szedegessen a kévék között, ne pirongassátok, sőt, szándékosan is húzogassatok ki neki a kévékből, és hagyjátok ott, hadd szedje föl, és meg ne szidjátok. És így szedegetett a mezőn egészen estig. És amit estig szedegetett, azt még ki is csépelte, és úgy vitte haza, majdnem egy véka árpát. 36,9 liter. Annak azért gondolom, hogy van súlya. És ő fölvette, és hazament a városba, és megmutatta az anyósának az ételt, és odaadta, ami maradt, meg amit szedegetett is. És Rút számára csak ekkor derül ki, hogy ő a rokona földjén szedegetett. És olyan jó volt látni azt, hogy lehet szépen beszélni, és jót kívánni a rokonoknak. Nem csak irigykedni, hogy hát Boáznak akkora földje van, meg annyi pénze van, meg jó módban él, mi meg itt szegénykedünk, hanem azt mondja Naomi, áldott legyen, aki pártfogásába vett. Áldja meg őt az Úr, aki nem vonta meg szeretetét az élőktől és a holtaktól. Naomi már tud áldást mondani. Már nem csak a keserűség van, hanem már áldás is van. Mert nem csak Betlehembe van visszaút, de az Úrhoz is van visszaút. Naomi száját áldásmondás hagyja el. Áldást kér arra, aki nem vonta meg szeretetét, mármint Boáztól, meg az Úrra is, mert hát az Úr nem vonta meg a szeretetét az élőktől, az nem Boáz volt. És azt a tanácsot is kapta Rút, hogy maradjon ott, mert akkor nem fogják bántani más mezőn. Mert ugye idegen volt. Mások szemében idegen volt. Szedegetett, meg nő volt, kiszolgáltatott. De az Úr kezében oltalmazott. Mert több van itt, mint mező és kalász. Mert az Úr van itt, aki igazgatja a dolgokat, és a kellő időben, a rendelt időben majd úgy intézi, hogy minden jó legyen, amit az Isten tészen, mert szent az ő akaratja. És így lassan átalakul az a nélkül állapot, az a nincs állapot, van állapottá. Van rokon, van menye, van árpája, és a legfőbb, van Ura, van mennyei Atya, van Istene. És így alakulhat át a mi életünk is, a hiányokból, az Úr kegyelméből, teljessé, áldássá. Mert tudom, hogy az Úrnak terve van velem, hogy megőriz, hogy velem van minden nap, és hogy jöhetünk és lehetünk az ő szárnyai alatt. És tudhatjuk, és hittel valhatjuk, hogy egyszer meglátjuk majd őt. Amen. Csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel állunk meg előtted, mert ma is emlékeztettél minket arra, hogy te eljöttél, értünk, miattunk, és te mentél a keresztre helyettünk, de te megnyitottad a mennyet értünk. Köszönjük neked azt, hogy ez nem csak egy tudás, nem csak valami, amiről hallunk, hanem ez az a valóság, amit te végeztél el, értünk. Köszönjük neked azt, hogy utánunk jössz. Nem csak egyszer jöttél el, hanem naponta jössz, hogy megszólíts, hogy nevünkön szólíts, hogy nekünk is azt mondd, hogy leányom. Hogy tudatosítsuk azt, hogy tudod a hiányainkat, tudod a dolgainkat, a gondjainkat, a terheinket, ismered azt a nélkül és hiányos életünket, és köszönjük, amikor hiányunkat pótolod hatalmas kézzel, amikor az életünket formálod kegyelmeddel, amikor bátorítasz, amikor utat mutatsz, amikor áttölelsz, amikor vigasztalsz, amikor megtartasz, amikor megnyitod a szemünket, és megmutatod azt, hogy ebben változni kell, amikor önmagadat adod, amikor oltalmazol, amikor nem is tudjuk, hogy ez a te kezed volt, de mégis az. Köszönjük az életünket, és köszönjük az örök életünket. Köszönjük, amikor visszagondolhatunk arra, hogy mennyivel hatalmasabb a te kezed, a te terved, mint a mi elgondolásaink. Köszönjük, hogy vezetsz minket naponta. Köszönjük, hogy kiálthatunk hozzád bármikor és bárhol. És köszönjük, hogy ha még ajkunkon sincs a szó, te már válaszolsz. Köszönjük, Urunk, azt, hogy nem csak testi egészségünket és táplálásunkat tartod számon, hanem a lelkünket, az életünket, a lelki táplálékot. És köszönjük, Urunk, azt, amikor a próbákat használod arra, hogy a hitünket erősítsd, formáld, megtisztítsd. Köszönjük, Urunk, hogy akkor is kiálthatunk, akkor is téged láthatunk. Elég fölemelni a tekintetünket, elég leborulni, elég megszólítani, mert te itt vagy. Köszönjük, hogy visszajöhetünk hozzád, mert te vársz minket. Köszönjük, Urunk, azt is, hogyha az életünknek olyan útjai voltak, amelyekre nem lehetünk büszkék, de te onnan kihoztál, kimentettél, megtartottál. Köszönjük neked ezeket az alkalmakat is, hogy hálát adhatunk mindenért, hogy könyöröghetünk egymásért, hogy rád figyelhetünk, hogy megpihenhetünk, hogy csendet adsz abban a rohanásban, ami körbevesz, hogy megállhatunk és téged láthatunk. És köszönjük, hogy te mindig és mindenkor látsz minket, és látsz mindent, és éppen ezért tudod, hogy hogyan és merre tovább, ha van tovább. Légy áldott mindenért. Amen. És még egy éneket is választottam a rész után, hogyha lehet, az Isten szívén megpihenve. Nem tudom, melyik énekes könyvet hoztam. A rendes régi énekeskönyv. Mert már nem tudom, hogyan kell körbeírni. Hát az már nem az, a hivatalos már az.
5, 3, 9, 5.
Isten szív. Köszönöm. A szünet 11:05-kor találkozunk, a borkos beszélgetésre. A hölgyek itt maradnak, a urak jöhetnek oda, ahol tegnap voltunk.